Kedves hallgatom! Márti evangéliuma kulcsfontosságú a Bibliában, mert visszanyúlik az Ószövetséghez, és több ószövetségi proféciát gyűjt össze, mint bármely másik könyv. Az ember számíthat erre, hiszen először zsidóknak írták. De azután tovább megy az Új Szövetségben, mint bármelyik evangélium. Például egyik evangélium író sem említi az egyházat, de Máté megemlíti. Közli az Úrnak ezt a mondását. Ezen a kősziklán építem fel egyházamat. Máté evangéliuma, 16. rész, 18. vers. Még Renan, a francia szkeptikus is azt mondta erről az evangéliumról, hogy ez a kereszténység legfontosabb könyve, a legfontosabb, amit eddig írtak. Ez kiemelkedő nyilatkozat. Mátét, ezt a megtért vámszedőt, Isten lelke választotta ki arra, hogy ezt az evangéliumot elsősorban Izrael népének írja. Máté evangéliuma bemutatja Isten programját. A mennyek országa kifejezés különösen jellemző erre az evangéliumra. 32-szer fordul elő benne. A királyság szó 50-szer szerepel. A mennyek országa kifejezés helyes értelmezése lényeges ez evangélium és az egész Biblia magyarázatához. Hadd tegyek rögtön egy nyilatkozatot, kategorikusan és dogmatikusan. A királyság és az egyház nem ugyanaz. Nem szinonim kifejezések. Jól lehet az egyház a királyságban van, nagy különbség van köztük. Például Los Angeles Kaliforniában van, de Los Angeles nem Kalifornia. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor kérdezd meg a San Franciscóban lakókat. Kalifornia nem az Egyesült Államok, de az Egyesült Államokban van. A kereskedelmi kamara azt gondolhatja, hogy az az Egyesült Államok, de nem az. Annak csak egy ötvened része. Ugyanígy az egyház az országban van, de a mennyek országa egyszerűen kifejezi a menny uralkodását a földön. Az egyház az Isten országában van. Tudom, hogy a teológusok eléggé elködösítették a légkört, és bizonyára ezt nagyon bonyolultá tették. Szegény prédikátoroknak egy egyszerű magyarázattal kell előállniuk, és ez a következő. A mennyek országa, a menny uralkodása a földön. A zsidók, akiknek ezt az evangéliumot írták, úgy értették a kifejezést, mint az égből eljövendő királysággal kapcsolatban az Ószövetségben levő összes proféciának a foglalatát, hogy e földön létrejöjjön a menny mértéke szerinti királyság. Ez a fogalom nem volt nekik szokatlan. A mennyek országa a témája Máté evangéliumának. Az Úr Jézus jön, hogy létrehozza ezt a királyságot a földön. A királyság mindeneknél fontosabb. Máté evangéliumában három nagy beszédet találunk e királyságra vonatkozóan. Az első a hegyi beszéd. Ez a királyság törvénye. Azt hiszem, ez csak részleges listája annak, amit akkor majd megvalósít az Úr. A második a misztérium példázatok gyűjteménye. Máté evangéliumának 13. részében a példázatok a királyságról szólnak. Urunk azt mondja, hogy a mennyek országa olyan, mint a magvető, mint a mustármag, és így tovább. A harmadik az olajfák hegyén mondott beszéd. Ez előre mutat a királyság létrehozására ezen a földön. Meglátjuk majd, hogy a mennyek országa kifejlődő fogalom Máté evangéliumában. Ezt nagyon fontos fölismernünk. Továbbhaladás van Máté evangéliumában, és ha ezt nem vesszük észre, akkor nem értjük meg az evangéliumot. Ez olyan, mint amikor az autópályán eltévesztjük a kijáratot. Azután már nem fordulhatunk vissza. Ugyanígy, ha eltévesztjük ezt a csodálatos evangéliumot, akkor valami fontosat veszítünk el. Ez az evangélium nagymértékben olyan, mint Mózes első könyve. Két kulcsfontosságú könyve van a Bibliának, és eléggé ismernünk kell ezt a két könyvet, hogy megértsük üzenetüket. Korábban ezt szoktam mondani hallgatóimnak. Ha nem tudtok éjszaka aludni, ne számoljátok a juhokat. Ehelyett menjetek végig gondolatban Mózes első könyvén. Aztán tegyétek ugyanezt Máté evangéliumával. Menjetek fejezetről fejezetre. Miről szól az első fejezet? Azután a második, és így tovább. Ha megmondod nekem, hogy sem a juhokat, sem a fejezeteket nem szereted számolni, akkor beszélj a pásztorral. De a legjobb módja a pásztorral való beszélgetésnek, ha végigmész ezen a két könyvön. Ez segít megismerned őt. Még fontosabb, hogy ő beszéljen velünk, mint hogy mi beszéljünk vele. Nem tudom, hogy én túl sokat beszélek-e vele, de neki sok mondani valója van nekem. Azt hiszem, hogy megtanulhatod Máté fejezeteit, hogy ne tévezd el az itt látható fejleményeket. Most megadom Máté evangéliumának egyszerű felosztását. Én egy kissé mást felosztást követek majd, de ez segít végig gondolnod az evangéliumot. Fontos Máté evangéliumának az ismerete azért is, hogy megértsük a Bibliát. A könyv fő címe: Íme a király. Első, a király személye, az első és második fejezetben. Második, a király felkészülése. A második fejezettől a negyedik fejezet 16. verséig. Harmadik, a király hirdetése. A negyedik fejezet 17. versétől a 9. rész 35. verséig. Negyedik, a király programja. A 9. rész 36. versétől a 16. rész 20. verséig. Ötödik, a király szenvedése. A 16. rész 21. versétől a 27. rész 66. verséig. És a 6. a király hatalma. 28. fejezet. A Máté evangéliumát és az új szövetséget megnyitó nemzetségtáblázat sok tekintetben a legfontosabb dokumentum a Szentírásban. Az egész Biblia annak pontosságán nyugszik. Megfigyelheted, hogy három fő szakasza van. Első, nemzetségtáblázat Ábrahámtól Dávidig, az első 6 vers. Második, nemzetségtáblázat Salamontól a babiloni fogságig, a 7. verstől a 11. versig. Harmadik, Nemzetségtáblázat a babiloni fogságtól Józsefig az Ácsig, a 12. verstől a 17. versig. Mózes első könyve tanulmányozásánál megfigyeltük azt a tényt, hogy az a családok könyve. Az ottani nemzetségtáblázatok nagyon fontosak, és ezt látjuk itt az új szövetség kezdeténél is. Most be kell vallanom, hogy először ez eléggé unalmasnak tűnik. Adsz valakinek egy új szövetséget, és elkezdi olvasni a Máté evangéliumát a nemzetség táblázatnál. Megakad, és nem nagyon messze jut benne. Egyik tábori lelkész barátom a második világháborúban 1000 meg 1000 új szövetséget osztott szét a katonáknak. Látta, amint a katonák a bunkerekben felnyitották az új szövetséget, olvasták 1-2 percig Máté evangéliumának a kezdetét, a nemzetség táblázattól elindulva, és arra a következtetésre jutottak, hogy a könyv nem nekik való. Nem tudom őket hibáztatni. A lényeg az, hogy bölcsen kell adnunk olvasnivalót az embereknek. Az átlagembernek a másik 3 evangéliumnál, főként Márknál kell kezdenie, nem Máténál. De ez egyáltalán nem csökkenti a nemzetségtáblázat fontosságát. Az új szövetség a nemzetségtáblázat pontosságán nyugszik, mert ez szögezi le azt a tényt, hogy az Úr Jézus Krisztus Ábrahám és Dávid családi vonalán érkezett hozzánk. Mindkettő rendkívül fontos. Ábrahám családi vonala belehelyezi őt egy nemzetbe, és Dávid családi vonala a királyi vonalon oda teszi őt a trónra. A nemzetségtáblázatok nagyon fontosak voltak Izrael népének, és általuk meg lehetett állapítani, hogy valakinek jogos-e az az igénye, hogy ahhoz a vonalhoz tartozik. Például, amikor Izrael visszatért a fogságból, akkor Esdrás könyvében ezt találjuk. Ezek keresték bejegyzésüket a származási jegyzékben, de nem találták, ezért meg kellett válniuk a papságtól. Esdrás könyve, 2. rész, 62. vers. Lehetséges volt Esdrás korában megtekinteni a lévi törzsének listáját, és eltávolítani azokat, akik jogtalanul állították, hogy oda tartoznak. Nyilvánvalóan ezeket a nemzetség táblázatokat a kormány őrizte, és elérhetővé tette a köznépnek is. Azt a megjegyzést teszem, hogy ezeket a templomban tartották, mert Izrael teokrácia volt, és valójában az egyház és az állam azonos fogalmat képviselt. Ez a nemzetség táblázat nyilvánvalóan előttük lehetett, és lemásolhatták a nyilvános följegyzésekből, amíg a templomot Krisztus után 70-ben elpusztították. Jézus ellenségei ellenőrizhették az adatokat, és valószínűleg meg is tették. Érdekes és fontos ez, mert az Úr Jézus minden lépését kifogásolták, még a feltámadás magyarázatára is találtak ki valamit, de sohasem vonták kétségbe nemzetség táblázatát. Ennek az lehetett az oka, hogy ellenőrizték, és rájöttek, hogy az tévedhetetlen. Ez rendkívüli jelentőségű, mert ez Jézust nagyon egyedüli helyzetbe illeszti. Emlékszel rá, hogy azt mondta, hogy a juhok pásztora az ajtón lép be, de a tolva és a rabló máshol kapaszkodik be, hogy bekerüljön az akolba. János evangéliuma, 10. rész, 1. és 2. vers. Az az akol Izrael népe. Ő nem máshol mászott be a kerítésen, nem valahol hátul, és nem érkezett valamilyen mellékajtón. Ő a kapun ment be. Ő Dávid és Ábrahám családi vonalán született. Máté éppen ezt tárja itt elénk. Ő mindannak a beteljesedése, amit említettek az Ószövetségben. Ezért Krisztus ellenségei sohasem kifogásolták őt a származását illetően. Valamilyen más okot találtak a kifogásra, de ezt sohasem vonták kétségbe. Amikor 10 éves ifjú voltam, először kezdtem érdeklődni a Biblia iránt, és elmentem egy nyári konferenciára, ahol az Úr szólt a szívemhez. Biblia oktatónk izgalomba hozott Isten igéjének oktatásával. Egy reggel megkérdezte tőlünk: hányan olvastátok már át az egész Bibliát egy év leforgása alatt? Vagy 200-300 fiatal volt jelen, de egy kéz sem emelkedett föl. Ugyanezt a kérdést tette föl 4-szer egymás után. Végül egy fiatal ember a hátsó sorokban felnyújtotta a kezét, eléggé tétovázva, és így szólt: én már elolvastam, de csak az érdekes részeket. Nem olvastam el a nemzetség táblázatokat. Mindenki nevetett, a tanár is nevetett. Elismerte, hogy ő maga sem olvasta azokat. Abban a pillanatban arra gondoltam, hogy mivel Isten lelke olyan sok nyomdafestéket használt föl azok kinyomtatására, valahogy azok is fontosak lehetnek az olvasóknak. Tehát ezért hívom fel most figyelmedet Máté evangéliumának nemzetség táblázatára, mert az nagyon fontos. Ez az Úr Jézus nemzetség táblázata a József ágán. Van egy másik ilyen táblázat a Lukács evangéliumában is, és az Mária családi vonalát mutatja be. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Máté evangéliuma, 1. rész, 1. vers. A nemzetségkönyv különösen fontos kifejezés Máténál. Neki sajátos kifejezése, és nem találod sehol más helyen az Újszövetségben. Ha visszamész az Ószövetségbe, Malakiáson, Zakariáson és Haggeuson át, vissza a Pentateuchoshoz, Mózes 5., 4., 3. és 1. könyvéhez, csak nem arra a következtetésre jutsz, hogy máshol nincs ez a Bibliában, csak Máténál. Aztán hirtelen eljutsz Mózes 1. könyve 5. fejezetéhez, és ezt olvasod: ez Ádám nemzetségének könyve. Ott ismét megvan ez a kifejezés. Két könyv van tehát, Ádám nemzetségének a könyve, és Jézus Krisztus nemzetségének a könyve. Miként kerültél bele Ádám családjába? Születés által. Nem te vitted véghez, és lényegében semmi között sem volt hozzá. De így kerültél be Ádám családjába a születésed által. Ádámban azonban mindnyájan meghalnak. Római levél, 5. rész, 12. vers. Ádám könyve a halál könyve. Aztán van egy másik könyv, a Jézus Krisztus nemzetségének könyve. Miként kerültél be abba a családba, abba a nemzetségkönyvbe? Születés által. Az újjászületés által. Az Úr Jézus mondja, hogy újjá kell születnünk, hogy meglássuk Isten országát. János evangéliuma, 3. rész, 3. vers. Azután beírja nevünket a bárány életkönyvébe, és oda kerülünk, ha bízunk Krisztusban. Mindnyájan benne vagyunk az első könyvben, Ádám nemzetség könyvében. Bízom benne, barátom, hogy benne vagyunk a bárány életkönyvében is. Máté azt mondja, hogy Jézus a Dávid fia, az Ábrahám fia. Vajon nem tudta Máté, hogy Ábrahám Dávid előtt született? Természetesen tudta, mert világossá teszi ezt a nemzetség táblázat többi részében. Akkor miért így fejezte ki magát? Bemutatja az Úr Jézust, mint Mesiást, aki a király, aki létrehozza mennyei királyságát a földön. És ez jön először. Dávid családjához kell tartoznia, hogy beteljesítse a Dávidnak adott isteni ígéreteket. Ő a Dávid fia. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, Istenem! Hálás vagyok neked azért, hogy beírtad nevem a bárány életkönyvébe, és az újjászületés által mennyei családodhoz tartozhatom. Ámen!